Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, jöjj lelkeddel, nyisd meg szívünket, tégy minket hallóvá igét hallgatására. Amen. Az etióp kincstárnak történetét olvasom föl az apostolok cselekedeteinek a 8. fejezetéből. Ez egy hosszabb történet, ülve hallgassuk meg. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma volt nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme, itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. A programban úgy szerepelt, hogy este 8 óra áhítat esett megbeszéléssel, és gondolom, hogy már fáradt is a társaság. Én a munkatárs képzőkre szoktam hozni egy bizonyos könyvből eseteket, amiket ismertetek, és beszélgetünk is róla, de most, mivel ez a címe, hogy áhítat eset megbeszéléssel, most ebben az ige hirdetésben mondok el egy esetet. Nem olyan régen jöttem haza hittanóráról, Zsámbék felől, és fölvettem egy stoppost. Beszállt az autóba, még 20 percnyire voltunk Pilis Csabától, ő is Pilis Csabára jött, egy középiskolás fiú, nagyon közlékeny fiú volt, és elkezdett mesélni, mesélt az iskolájáról, ahova jár, mesélt arról, hogy őt kiközösítették elég csúnyán, és azért is kellett átmennie egy másik iskolába. És amikor az autóban megtudta, hogy én pedig lelkész vagyok, azt mondta, hogy ő már nem tud hinni Isten létezésében, azok után, ami vele történt, ahogyan őt kiközösítették, kiszekálták, mert ha ilyen lehetséges, akkor nincsen Isten. És nekem eszembe jutott egy történet, és elmeséltem neki, egy idős néni a gyülekezetből már meghalt, aki annak idején mesélte, hogy ő kislány korában árvaházban nőtt fel Brassóban, ahol verték a gyerekeket, és ő egész gyermekkorában úgy imádkozott Istenhez, hogy hogyan engedheti ezt meg. És ez a néni aztán Magyarországra települt és felnőtt korában nevelő lett, szintén egy gyermekotthonban, és ott abban a gyermekotthonban ő volt az, aki fellépett a gyermekek bántalmazása ellen. És ő volt, aki egyedül nem bántalmazta a gyermekeket, mert tudta, hogy mit élnek át ezek a gyerekek, mit éreznek. És harcolt értük, és végül sikerült megváltoztatnia azt a gonosz gyakorlatot abban az otthonban. És erre az utitársamnak is eszébe jutott egy történet arról, amikor ő tudott a segítségére lenni egy másik kiközösített fiúnak az iskolában, mert ő volt az, aki tudta, hogy mit érez, megértette azt a fiút. Azon kívül még arról beszéltem az utitársamnak, hogy hiszen Jézusban maga Isten is átélte a megaláztatást. Még egy témára került sor, mert a fiú aztán még elmesélte nekem azt, hogy volt egy felnőtt, akivel ő nagyon sokat beszélgetett, aki sokat segített neki ezekben az időkben, amikor a megaláztatást kellett átélnie, és aztán ebben a felnőttben nagyon súlyosan csalódnia kellett, és beszélt az érzéseiről, hogy milyen csalódottságot és dühöt és szomorúságot érez ezzel az emberrel kapcsolatban. És azután itt véget ért az utunk, 20 perc volt ez az autóban együtt töltött út, és mehettünk tovább a magunk útján, úgy, ahogyan Fülöp és az udvari főember, azzal a különbséggel, hogy itt ebben a közös utazásban én úgy éreztem, hogy nem én voltam ebben a történetben kettőnk közül a Fülöp, nem én voltam az ő apostola, hanem ő volt az én apostolom. Nem engem küldött hozzá a lélek, hanem őt hozzám. Vagy legalábbis egymás apostolai voltunk, legalábbis remélem. Ő nekem minden esetre abban, hogy elgondolkoztatott az ő Isten keresése. Az, hogy erről a helyzetről, amiben ő van, őt az Isten kapcsolat izgatta. Neki az volt a fontos, hogy milyen az Isten, van-e Isten, aki ezt megengedi. Az etióp kincstárnok is Istent kereste. Neki is az Isten kapcsolat volt a legfontosabb. Ezt olvassuk, Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Hosszú utat tett meg azért, hogy Jeruzsálembe menjen az Istent imádni. Magányosan tette meg ezt a hosszú utat. Megnéztem a Google útvonal tervezőben, körülbelül 4000 kilométer Etiópia és Jeruzsálem. Hát ez egy olyan 3 heti utazás lehetett egy valami akkori közlekedési eszközzel. Nyilván kísérték szolgák vagy rabszolgák, akik fölött ő, mint egy udvari főember, élet-halál ura volt, de magányos volt. A királynő udvari főembere eunuch volt. A görög szövegben ott áll, hogy egy eunuch, érdekes, hogy a magyar fordításban ez nincsen benne, a németben sincs benne, még ott tudtam megnézni, de minden esetre egy eunuch, akinek tehát nem lehetett családja, kiközösített ember volt a saját társadalmában is. Mózes törvénye azt parancsolja, hogy az ilyenek nem tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez. 3 hetet zarándokolt ez az ember Jeruzsálembe, ahová összegyűlik az Úr gyülekezete Istent imádni, de ő nem azért ment oda, hogy a gyülekezetben része lehessen, mert az ilyenek nem tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez, hanem ő egyedül Istenért, egyedül Istent kereste. Nem véletlen, hogy ennek a magányos, kiközösített, megvetett embernek Éppen Ézsaiás 53-nál volt nyitva az írás. Az Úr szolgájáról szóló híres történetnél így olvassuk, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, nem törődtünk vele, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitűrődött azzal. A bűnösök között adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Az Úr akarata célhoz jut vele, megelégedett lesz. Igaz, szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével. Kiről mondja ezt a próféta? Kérdezte a főember, és Fülöp az írásnak ebből a helyéből hirdette neki Jézust. Jézusban ismert rá a főember arra az Istenre, akit keresett. Jézusban élhette át, hogy Isten elfogadta őt. Ez a kiközösített, senki által el nem fogadott ember Jézusban elfogadó Istenre talált. A reformáció alaptétele, a protestáns alapelv így hangzik, megigazulásunk egyedül hit által, egyedül kegyelemből van, sola fide, sola gratia. Paul Tillich, 20. századi teológus, így fogalmazta meg ezt a tételt, amely 16. századi nyelven van megfogalmazva, így fogalmazta meg 20. századi nyelven, egy elfogadott vagy. Fogadd el, hogy elfogadott vagy. Elfogadott vagy, ez a kegyelem. Isten elfogad téged. És hogy fogadd el, ez a hit. Az etióp főember azt kérdezi, mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem. Ha teljes szívedből hiszel, lehetséges, válaszolja neki Fülöp. Valójában ez a válasz azt jelenti, hogy semmi akadálya nincsen. Manapság az a tapasztalatom, hogy számos akadálya szokott lenni a keresztelőknek, ami miatt a keresztelők halasztódnak. Hogyha lapozgatom a keresztelési anyakönyvet, akkor több évre visszamenőleg megállapítható az a tendencia, hogy nem egy-két hónapos korban keresztelik meg a gyermekeket, hanem inkább másfél-két éves, két és fél-három éves korban. Nagyon gyakran már itt totyognak a gyerekek, nem karban tartják őket. Mert mindig van valami akadálya. Például, hogy nem találnak keresztszülőt. Azután egyre gyakrabban előforduló akadály az, hogy a rokonok Angliában dolgoznak, és úgy kell megszervezni a keresztelőt, hogy mikor lesznek itthon a különböző rokonok egyik-másik országból. Mi nálunk is ez volt a helyzet, hogy a nagynéni mikor jön haza Angliából, egy másik nagynéni pedig Hollandiából. Úgyhogy nemrég volt Rozi lányomnak a keresztelője, hát ő is már másfél éves volt. Azon kívül vannak egyes körökben elvi akadályok is. Vannak olyan irányzatok, felekezeti irányzatok, amelyekről most hallhattunk, ahol feltételekhez kötik a keresztséget. Például ahhoz, hogy legyen láthatóan megújult élete annak a felnőttnek. Nekem egyszer panaszkodott a hittanórán a protestáns gimnáziumban egy baptista lány, hogy neki mennyire nem tetszik az, hogy valakitől megtagadták a keresztséget, mert dohányzik. És felnőtt keresztelés esetében. De hogy azok a presbiterek, akik megtagadták, azok között is volt dohányos, csak azokat már megkeresztelték régebben. Ők már ezt megengedhették maguknak. Jézus Krisztusban azonban Istennek azt a kegyelmét ismertük meg, hogy ő elfogad minket elvárások és feltételek nélkül. Nehéz elfogadni ezt az elfogadást. Egyedül ez az akadálya lehet a keresztségnek, hogy nehéz elfogadni ezt az elfogadást. Mert ehhez le kell mondanunk az önmagunk jóságába vetett hitünkről. Mert az embernek igazából egy bűne van igazán, hogy az önmaga teljesítményében, az önmaga jóságában, elfogadhatóságában bízik. Szeretné magát jónak tudni, szeretné magát elfogadhatónak tudni. Szeretné hinni, hogy megfelel feltételeknek, hogy ő másokhoz képest is jó, és éppen az a bizonyítéka annak, hogy ő jó, hogyha másokat rosszabbnak tudhat, és ezért szeret elítélni másokat, hogy velük szemben magát jobbnak tudhassa. Mint a farizeus és vámszedő történetében, aki így imádkozik, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. De a vámszedő ment haza megigazulva, aki így imádkozott, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ha hiszel, lehetséges, mondja Fülöp, vagyis meg kell tenned a hitnek azt a merész ugrását, hogy lemondasz arról, hogy a magad igazságában bízol, és egyedül Istenre hagyatkozol, tőle fogadod el életedet. Mert minden kegyelem, egyedül kegyelem. Szép, ahogyan a történet vége felé ezt olvassuk, hogy és leszálltak a vízbe mind a ketten. A keresztelés szentségében kifejezik ezt a hitüket, ezzel a mozdulattal, ezzel a leszállással kifejezik azt, hogy lemondtak a maguk jóságába vetett bizalomról, és teljesen Isten elfogadására bízták magukat mind a ketten. A főember örvendezve haladt tovább az úton, nem azért, mert megváltoztak a körülmények. Nem azért, mert megváltozott volna mostantól a társadalmi státusza, mert nyilván sem a jeruzsálemiek, sem az etióp udvar nem változott meg. A főemberrel szemben ugyanúgy viselkedtek ezután is, és ugyanúgy magányosan ment haza egyedül. De neki Istennel volt dolga, és az írásban az őt elfogadó Istennel találkozott. Azzal a hittel ment tovább az úton, hogy immár Isten kegyelméből él. Eusebius, az első egyháztörténet írója, a 4. században írta meg Cézáreában az egyháztörténetét. Azt írja, hogy ez az etióp főember lett Etiópia első misszionáriusa. Őt, a megvetett embert, felhasználta Isten, hogy általa jusson el Isten vigasztalása abba a távoli országba, a föld végső határáig. Felhasználta őt Isten, ahogy felhasználta azt a fiút is, akivel én együtt utaztam az úton, vagy azt az asszonyt is, akit annak idején a brassói gyermekotthonban bántalmaztak. És így használja fel a mi sérüléseinket, kiközösítéseinket arra, hogy általunk jusson el Isten vigasztalása az emberekhez. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk, hogy a Te elfogadásodban új életet találunk. Kérünk, őrizd meg a gőgtől. Jöjj lelkeddel, indíts bizalmas és bátor hitre, hogy merjünk őszintén szembenézni önmagunkkal, és egyedül benned bízni. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.